Hölgyeim és uraim, én olyan október eleje táján szoktam betérni egy nagyobb drogériába, és ott telerakom a kosaramat mindenféle kézkrémekkel, ajakápolókkal, testápolókkal, stb. Ezekből általában elhelyezek egyet az autóban, egyet a kerékpár ülés alatt, egyet a táskámban, de valahogy sosem elég belőlük, és hát mindig az van, hogy az embernek hát kisebesedik a keze, kiszárad, stb. És itt van velem a vonalban Polgár Nóra, a Szombathelyi Fekete Sas gyógyszertár gyógyszerésze. Szia, Nóra!
Szia, András!
Na hát mi az oka annak, hogy ahogy hideggé válik az idő, úgy az ember bőre is elkezd, hát nem tudom, repedezni, cserzeni, hámlani, és hát rendkívül kellemetlen az egész.
Hát ugye főleg ez a hőmérséklet különbségből adódik, és hát ugye a bőrünk is, mint az évszakok, ugyanúgy változik, tehát más a hőmérsékletre, a folyadékleadásunk, a hőháztartásunk, és hát a szél is kifújja, otthon pedig ugye beindul a fűtési szezon, akkor ott meg a nagy meleg miatt párologtatunk többet, és hát lehet, hogy nem is iszunk, hidratálunk annyit, mint amennyit kellene, vagy mint amennyit meleg időbe visszapótlunk, és hát szárad a bőrünk, illetve hát télen ugye a hideg miatt a bőrünk legfelső rétege, ez a lipid réteg, ami ugye, tehát ezt a zsíros réteget jelenti, ami ugye védeni, bent tartaná a nedvességet, az is ugye megsérül a hideg hatására, illetve a sok kézmosás hatására. És ugye, hogyha nincs ez a lipid réteg, akkor, és nem tartja benne a vizet, akkor többet párologtatunk azáltal is.
Ez úgy nagyjából érthető, de hogy fölmerül a kérdés, hogy nyáron, amikor ugye hát többet párolgunk a meleg miatt, akkor nem lép fel ez a dolog. Miért?
Hát valahogy így működik az emberi
test. Ilyen az élet. Jó, jó, jó.
Ilyen az élet.
Ez világos. Figyelj, az jutott eszembe, hogy az építőiparban szokták mondani, hogy azért nehéz nagyon a mi éghajlatunkon, nem tudom, tetőt, meg falakat, meg bármit építeni, mert hogy igen, ugye ki kell bírni a, hát extrém esetben a mínusz 10 fokokat, meg hát nyáron a plusz 40-et, és 40, akkor igen, valószínűleg mi is ezzel így vagyunk emberek, de ugyanakkor az jutott eszembe, hogy nem tudom, hogy van-e erről tapasztalatot, hogy mi van a sarkörön túl, tehát ott az emberek egyszerűen így álltak be, erre berendezkedtek.
Igen, tehát hogy egyrészt ki mihez van szokva. Biztos, hogy szerepe van az időt, tehát hogy az adott földrajzi helynek a páratartalmának is, hogy mennyit kapunk vissza a levegőből. Tehát nyilván, hogyha kint nedves a levegő, akkor akár még ugye az hidratálhatja is a bőrünket, nem az, hogy még mi veszítünk a nedvességéből. A víz, tehát ugye például, hogy milyen víz van az adott földrajzi részen, a víz keménysége, az is nagy mértékben tudja szállítani a bőrt. Tehát ugye, amikor belegondolunk, hogy kezet mosunk, vagy egy fürdőt, vagy egy zuhanyt veszünk, akkor ugye nagyon puhának, hidratáltnak érezzük a bőrünket, de ugye, hogyha nem testápolózunk például, vagy tehát akinek nagyon száraz a bőre, és nem visz fel egy ilyen lipid réteget, egy zsíros réteget, akkor még szárazabb lesz egy ilyen fürdés, vagy zuhanyzás, tisztálkodás után. De hogy tehát a földrajzi adottságoktól is teljes mértékben függ, igazad van. Tehát a hőmérséklettől, a levegő páratartalmától, attól, hogy milyen az ott lévő víznek a keménysége, ez mind befolyásolja.
Igen, világos, inkább az az érdekesebben, hogy hát az egésznek a biológiája az, hogy alakult ki, hogy mennyire alkalmazkodik ehhez az ember, vagy ez mennyire civilizációs betegség egyáltalán. Az biztos, hogy nyilván a higiénia az bizonyos szempontból ellene megy ennek a dolognak, mert hogy minél többet mosakszunk, meg ahogy te is mondtad, kezet mosunk, úgy mossuk le akkor ezek szerint ezt a lipid réteget, ahogy te
fogalmaztál. Igen, tehát hogy legalábbis megbontjuk ezt a lipid réteget, és ugye tehát az egyik legelterjedtebb detergens, tehát a tisztítószer, ami ugye a zsíroldó lesz, meg amelyik a baktericid, meg vírusoló hatással bír, az például egy mesterséges származék, ugye ez a lítium lauril szulfát, amúgy ezt a szép habzó, ezt a szép habzást biztosítja, meg ami tehát nagyon-nagyon jó fertőtlenítő zsíroldó hatású. De ugye ezzel nem csak a bőrünkre ragadt kosztszennyet oldja fel, hanem ugye a bőrünknek ezt a lipid rétegét is. És ugye nagyon kevesen tudják, hogy ezt a mesterséges detergenst, tehát hogy ezt szárítja a bőrünket, ugye a mai bőrgyógyászat, vagy hát ezek a dermokozmetikumok igyekeznek áttérni a természetes detergensekre, de ugye nehéz áttérni, mert azok pedig nem biztosítják ezt a gyönyörű habzást, amihez ugye asszociáljuk a tisztító erőt.
Igen, azt a habzást azt lehet, hogy az ember hát nélkülözni tudja, bár kétségtelen, hogy azért gyerekként nagyon jó szappanbuborékokat fújni.
Így van, így van, meg hogy mennyire megszokjuk, igen, hogy, tehát, hogy a kettőt együtt társítjuk, tehát akkor van tisztító hatása, hogyha jól habzik. Tehát nyilván minél nagyobb a zsírtartalom, annál több úgymond ilyen tisztítószert kell rátenni. Tehát most mindegy, hogy samporról beszélünk, vagy tusfürdőről, vagy szappanról. És mert ugye hát az, ahogy felbontja, úgy, tehát akkor kezd el majd habzani, amikor már nincsen annyi zsír, amit meg kellene bontani.
Aha.
És akkor jön el a szép habzás.
Na, ma is tanultam valamit. De Nóra, mi a helyzet azokkal a tusfürdőkkel, amik testápolót tartalmaznak, meg olajakat? Ez ugye látszólag ellentmond egymásnak, hiszen a tusfürdő az lebontja a testápolót, mert hogy a zsír.
Igen, itt szerintem arra gondolhatnak, hogy a tusfürdőbe igyekeznek belecsempészni olajakat, amik hát így a bőrnek jót tennének, de hogy ez mennyire marad ott, tehát hogy például szerintem ezek a krémtusfürdők, vagy
igen,
a krémes állagúak, vagy amik olajos állagúak, azoknak lehet ilyen tulajdonságuk, de hogy igazából testápoló lenne, azt úgy, tehát hogy azt én sem tudom, hogy ez, tehát, hogy ez mennyire fedi a valóságot, ez biztos, hogy nagyon hangzatos, de a kettőt, igen, tehát hogy ahogy te is mondod, a kettőnek különböző célja van. Az egyikkel ugye le akarod szedni, ami rád rakódott, a másikkal meg ugye egy védőréteket akarsz képezni, olyan nedvességet megtartsd, meg hogy hidratálva légy.
Igen. Te, és az ajakbalzsam, ugye az egy másik ilyen furi dolog, mert hogy az ember azt gondolja, hogy hát a kiszárad zajka, megnyalom, de hát ez se segít, mert valahogy akkor is kiszárad, és akkor is kifújja a szél, kisebesedik, stb. Stb. Pedig hát az ember ugye látszólag hidratálja.
Hát itt szerintem a legnagyobb problémát a függőség okozza.
Tehát ugye, itt is.
Itt is, mert ugye ezekben az ajakbalzsamokban, tehát hogy ugye régen a legelterjedtebb alapanyag, azok a vazelin alapanyagok voltak.
Igen.
És ugye ez nagyon, tehát hogy nagyon, tehát az a tulajdonsága megvan, hogy ugye ezen az alaphőmérsékleten szilárd, amint ugye felviszed testhőmérsékletre, ott lágyul, és akkor szépen el tudod oszlatni az ajkadon. Viszont ugye ez egy kőolaj származék. És ugye ezek meg hát tartósítószer kelt bele. És mind a kőolaj származékok, mind a tartósítószerek, ugye nyilván tehát, hogy nedvességgel érintkezik az ajkadon, tehát kell bele tartósítószer, ezek mind függőséget okoznak hosszú távon. Tehát itt ezeknél a termékeknél pont azt látod, hogy amíg használod, addig jó, de amint abba hagyod, konkrétan még az eredetinél is rosszabb állapotba fog kerülni a bőröd, illetve egyre gyakrabban és gyakrabban akarod használni.
Aha. Na jó, de akkor mi a megoldás? Akkor mit használjunk?
Természetes alapanyagok, tehát hogy nem a vazelin alapú szájvédők vagy labellók. Most tudom, hogy a labelló, ugye, tudjuk, tehát hogy szőlőzsírról beszélünk, de hogy hát annak is vazelin az alapja.
Aha.
Tehát valami, most már ezek a dermokozmetikumok, meg ezek a természetes alapanyagokból készült naturkozmetikumok, ezek azért már sokkal, sokkal bőrbarátabbak.
Na jó, de most azt mondod, hogy akkor vigyünk egy erős nagyítót, vagy egy mikroszkópot, és akkor próbáljuk meg a drogériákban kisilabizálni azokat az iszonyú pici betűket, és hát az alapján is nehéz megállapítani, hogy vazelin vagy nem vazelin. Nagyon sokszor másképp, vagy átfogalmazzák, vagy más a hatóanyag, tehát hogy tulajdonképpen az kőolaj származéke, vagy nem. Hát azt azért laikusként nem is megmondani.
Ez így van, ez teljes mértékben így van. Ez teljes mértékben így van, hogy mindenki azzal találkozik, hogy használ ideig, óráig, de utána egyre gyakrabban használja. És hát ugye az internet elterjedésével, aki nyilván nem is tudom, elszánt a témába, megtanulja, de amúgy meg hát ezt szakember tudja elmondani, aha, de nyilván, tehát hogy most egy szőlőzsírért nem feltétlenül a patika az első, hova be akarsz menni. Nem tudom erre milyen megoldást, tehát talán az embereknek az, nem tudom, okítása.
Vannak olyan magisztrális készítmények a patikába, amit én kérhetek? Tehát olyan ajak ápoló, amit mondjuk ti készítetek el, vagy testápoló?
Testápoló például van, meg ilyen fürdéshez alkalmazott krémeket is lehet kapni, tehát hogy gyerekorvosok szeretnek például
igen,
ilyeneket
igen.
írni. Igen, ajakápoló az nem nagyon van. Tehát, hogy ajakápoló például van ez a, mindjárt akartam mondani egy nevet, de egyébként egy keszthelyi gyógyszerész, tehát egy gyógyszerész a Balatonparton, ő egy nagyon jó formulát kifejlesztett szőlőzsíra, és például mi az övéit áruljuk.
Aha.
És mi az, tehát hogy sokkal kedvezőbb az állat, és ő ezt nagy üzembe csinálja. Tehát ugye most patikus szempontból szőlőzsírt, tehát hogy nem gazdaságos csinálni igazából. Meg nagyon nehéz.
Tényleg annak köze van a szőlőhöz?
Egyébként nincs.
Aha.
Azt egyébként nem tudom, ez nagyon jó kérdés, hogy ez hogy alakult ki, hogy lett a szőlőzsír,
Na jó, majd egyszer csinálunk egy ilyen borász gyógyszerész beszélgetést.
Ó, és nagyon akkor jó lenne.
Kiderítjük, mert ugye vannak a szőlőmag kivonatok, amik szinte nagyon hasznosak, tehát ki tudja.
Igen.
Ez egy rejtély, amit később fogunk megfejteni. Viszont
de most legugliznék egyébként, hogyha most szokott a kezem. Igen.
Amire rá akartam még kérdezni, az egy furcsa dolog, és mostanában hallottam róla, a hideg allergia. Van ilyen?
Hát nézd, tehát hogy értem, hogy miről beszélünk, ez olyan, mint a belső láz. Tehát, hogy nincs olyan, hogy belső láz, meg külső láz. A belső láz, ugye, tehát hogy az orvostudományban nincsen, hanem az igazából az immunrendszered aktiválódik, és az immunrendszered aktívan dolgozik, és próbálja a fertőzést leküzdeni, ezért a testhőmérsékletet megemelkedik. Most a hideg allergia az valami ilyesmi lehet. Tehát igazából ugye az allergiánál mindig van egy allergén, tehát egy kiváltó, és akkor mindig jön az allergiás reakció. Tehát a hideg allergiában hideg lesz ugye a kiváltó okunk, és az allergiás reakció pedig, hát ugye nagyon sokan ezt a ugye viszketést éreznek, és ugye elkezdik kaparni. De olyan szempontból a hideg allergia megtévesztő, hogy ezt nem allergiára való készítményekkel kell orvosolni.
Világos, tehát ne szedjen rá valaki antihisztamint.
Igen, vagy például, tehát, hogyha valakinek viszket a bőre, de ugye ezt a szárazság okozza, a hideg, ugye a megváltozott évszak, akkor ne egy fenisztilgélt kenjen rá. Tehát ugye ne azt kenjen rá, amit mondjuk egy szúnyogcsípésre, miután ugye mind a kettő allergia, de hát mégis másképp kell kezelni. Nagyon sok ilyennel találkozunk, bocsánat, a gyógyszertárban, hogy fenisztilt, vagy tehát más, tehát kifejezetten szúnyogcsípésre, napallergiára való szereket kérnek, amikor pedig igazából arról lenne szó, hogy ez egy atópiás dermatitis, ami ugye csak télen időszakosan jön ki.
Uh-huh. De ha már erről beszélünk, akkor itt van ugye egy örök téma, az ekcéma. Én nem is tudom, az ekcéma az tulajdonképpen egy gyógyíthatatlan betegség?
Nem gyógyíthatatlan, de ez egy hajlam. Inkább így mondanám, hogy hajlam. Uh-huh. Amit megfelelő odafigyeléssel karban lehet tartani. Tehát ugye az ekcéma lényegében ez az atópiás dermatitis, amiről beszéltünk, vagy hideg allergiának is, akkor most ez a szakzsar, vagy hát ez a zsarkor rá gondolom. És a lényeg az, hogy ennek vannak fellángolási időszakai, meg ilyen nyugvó időszakai. Ugye fellángolási időszakban történik az, hogy ugye kipirosodik, gyulladt tüneteket, tehát ez a piros, fáj, viszket, kaparod, ugye betöredezik a bőr. Ezeket a szakaszokat, vagy időszakokat kellene megelőzni, vagy hogyha ugye van ilyen szakasz, akkor azt egy bizonyos terápiával, tehát ilyenkor szoktak szteroid tartalmú krémeket felírni, ugye gyorsan megállítani, és utána pedig a fenntartó szakaszt ilyen lipidpótló készítményekkel meghosszabbítani. Tehát, hogy ez nem az, hogy nem gyógyíthatatlan, hanem ez egy karban, tehát egy odafigyelést igénylő valami.
Aha, nem, nagyon érdekes. De és a szteroid tulajdonképpen mit csinál az ekcémával?
Az allergia is, vagy az ekcéma is, hogyha így akarjuk mondani, tehát a gyulladásos reakció meg végbe. Ugye itt a gyulladást azt abban látod, hogy ott a bőr kipirosodik, kiszárad, viszket, meleg akár, és a gyulladásos folyamat, ugye az nagyjából, tehát hogyha a bőrről van szó, akkor az minden esetben ugyanúgy megy végbe, és ezt a szteroid, ezt a gyulladásos folyamatot, ezt megakadályozza. De ugye a szteroidok azok, hát alapesetben ugye a mellékvesénkben termelődnek, és a szervezet ugye ellátja magát annyival, amennyi kellene, ezt most külsőleg viszed be.
Aha.
Tehát, hogy ezeket hosszú távon, tehát amikor ilyen fellángolás van, és lipidpótlás már nem elégséges, vagy hát nem hoz elég gyorsan megoldást, akkor lehet szteroidokat, de ezeket nagyon rövid ideig szabad csak használni. Tehát, hogy nem tudom, egy hétig mondjuk használod, rendben jön a bőröd, utána már a kímélő szappanokkal, a megfelelő hidratálással, lipidpótlással, megelőzhető, tehát karbantartható ez az ekcéma vagy atópiás dermatitis, mert a szteroidok azok tehát elvékonyítják a bőrödet, tehát a saját hormon, tehát hogyha hosszú távú használatról beszélünk, tehát nem tudom, valaki folyamatosan vagy hónapokig használja, akkor a saját szervezetednek a szteroid termelését is befolyásolhatja.
Hát nagyon izgalmas. Beszéltünk a hidegről, mint kiváltó okról, de ugyanúgy itt van a meleg, már mint a fűtés. Ugye fűtési szezon van, már akinél, ugye tegyük hozzá, de ez most a mostani rezsihelyzetre vonatkozik, tehát ideális esetben azért télen fűtünk, hiszen kint hideg van. Nem tudom, szokták hibáztatni a központi fűtést, viszont amiről beszélhetünk, az a pároloktatás. Nyilván ennek vannak egyszerű formái, hogy az ember például nedves törülközőket rak a fűtőtestekre, aztán vannak egészen bonyolult és fantasztikus gépek, határa csillagos ég, amik pároloktatnak, vagy nem is tudom, mit csinálnak, mindenféle csodákat. Ezek mennyire működnek, mennyire használnak ténylegesen?
Nincs tapasztalatom ezzel, hogy őszinte
legyek.
Igen,
csak hogyha párás a levegő, akkor kevésbé szárad ki az ember bőre?
Így van. Így van, tehát ugye a koncentráció különbség a külső környezet, meg a te bőröd között kisebb, és így te kevésbé akarja elszívni a te bőrödből lényegében. Tehát ugye a koncentráció különbségnél mindig a koncentráltabbból halad a kevésbé koncentráltba az anyag. Jelen esetben a víz. Tehát, hogyha a te környezeted sokkal szárazabb, mint ami ugye a te tested, a te bőröd, a te vízháztartásod, akkor igazából te fogsz leadni.
Világos. Jó, még annyit kérdeznék, hogy mi a tapasztalatod? Szaunák, fürdők, gőz, ugye azt ilyenkor pláne télen nagyon szeretik az emberek, főleg téli sportolás után. Mennyire szárítja az a bőrt, mennyire tesz jót neki, mennyire érdemes utána a bőrt ápolni?
Hát a szauna meg a gőz nagyon-nagyon jót tesz, de ez szerintem főleg a légzőrendszernek, tehát a légzőrendszert segít kitisztítani, illetve a vérkeringésünknek. Tehát ugye a hőkülönbség, tehát hogy egyszer mondjuk hidegbe vagy utána bemész a melegbe szaunázó, utána egy jeges fürdőt veszel, tehát ez nagyon-nagyon tudja a vérkeringésünket serkenteni, tehát az egész anyagcserénket ugye felgyorsítja lényegében. Tehát az mindenképpen jó. Viszont ugye ilyenkor a bőr, tehát amíg ugye ott vagy a szaunába, ott vagy a nedves közegbe, addig ugye a bőröd ezt felveszi, de utána annál jobban leadja. Tehát hogyha ott azt a nedvességet, amit felvett a szaunába, az ember úgymond nem zárja be a bőrébe, akkor igazából utána még szárazabbnak is érezhetjük a bőrünket. Aha. Illetve a pórusok kitágulnak, és amikor kitágulnak a pórusok, akkor ugye hát nagyobb pórusokon több nedvességet tudsz leadni te is. Tehát, hogy főleg szaunázás után nagyon fontos az, hogyha akarunk valami hatóanyagot, akkor azt a szaunázás után kenjük magunkra, alkalmazzuk, és valami jó lipides krémmel zárjuk is be. És akkor bent marad.
Hát legyen ez a végszó. Nóra, én köszönöm, hogy itt voltál. Hát akkor ugye az a tanulság, hogy ajakápolóból ne használjunk kőolajszármazékot, hanem keressünk rá. És miért is keressünk? Mit mondtál?
Tehát valamilyen természetes zsírból készült. Aha. Tehát ilyen kókuszolaj, vagy jojobaolaj, sárga barackolaj, seavaj tartalmúak nagyon jók. Tehát ezek mind hasonlóak, főleg a jojobaolaj tartalmú, ez mind hasonló a bőrnek a saját lipid réteg összetételéhez.
Világos, és akkor testápolóból is érdemes hasonlót keresni.
Testápolóból is érdemes hasonlót keresni, és ott is figyelmet fordítani rá, hogy ne legyen benne kőolajszármazék, minél kevesebb konzerválószer legyen benne, vagy hát ha lehetséges, akkor ne legyen benne. Jó, hogy mondjuk az ember ilyen pumpásat vesz, tehát ahol nincs meg a visszafolyás lehetősége, tehát nem tudod úgymond megfertőzni a testápolódat, tehát hogy nem megy vissza a baktérium, ami ugye nedves közegbe elszaporodna. Tehát a pumpás verziók nagyon jók, és hogy ott télen például nem a vizes testápolókat, tehát nem a krémeket, hanem inkább a kenőcsöket. Tehát a kenőcsöket, vagy az ilyen balzsamokat kellene előnybe részesíteni, mert azoknak nagyobb a zsírtartalma, a lipid tartalma.
Így legyen. Nóra, én köszönöm szépen, hogy itt voltál. Polgár Nórával, a Szombathelyi Feketesas Gyógyszertár gyógyszerészével beszélgettem, és akkor hát nincs más hátra, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon boldog karácsonyt neked.
Nagyon köszönöm a beszélgetést, és neked is nagyon-nagyon boldog karácsonyt.
Köszönöm
a lehetőséget.
Szervusz.
Köszönöm. Szia.